A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Esti Egyetem. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az ELTE kutatói Sturm Ádám és Vellai Tibor új kutatásukban több fajnál is megfigyeltek egy úgynevezett élettartam határvonalat, vagyis egy epigenetikai jelzés olyan csúcspontját, ami után a szervezet gyors hanyatlásnak indul. Az International Journal of Molecular Sciences folyóiratban megjelent tanulmányokban egy ezidáig ismeretlen epigenetikai mechanizmust tártak fel az úgynevezett mitokondriális DNS-ben, ami forradalmasíthatja az öregedés kutatást és a diagnosztikát. Itt van velünk Vellai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tudom, hogy ez rendkívül bonyolult dolog, de el lehet-e magyarázni laikusoknak is, hogy mi történik a mitokondriális DNS-ben, hogy meg lehessen érteni a kutatásuk lényegét?
Megpróbálom röviden összefoglalni. Ugye a sejtjeinkben olyan kis energiagyárak, energiatermelők és hólyagocskák, zsákocskák találhatók, amiket mitokondriumoknak nevezünk, és hát az evolúciós eredetüknek köszönhetően ezek a mitokondriumok ugyanúgy tartalmaznak DNS örökítő anyagot, mint ahogy az egyébként normálisan csak a sejtmagban lenne található. Ami érdekes volt a kutatásunk kapcsán, az az, hogy kiderítettük, hogy ez a mitokondriális DNS is képes egy epigenetikai folyamatra. Ez tulajdonképpen nem más, mint a DNS-nek a metilációs mintának megváltozása. Ugye a DNS-ben különböző alapegységek vannak, és ezek az alapegységek képesek kémiailag módosulni, meg például metilálódni. Ezt hívjuk, ez az epigenetika tárgykörébe tartozik, és hát azt vettük észre, hogy ez az epigenetikai módosulás, ez jelentős mértékben befolyásolja az állatoknak az élettartalmát, felgyorsítja az öregedési folyamatokat, vagy éppen lelassítja. Ami még izgalmas volt, hogy ez az epigenetikai változás normális körülmények között az élettartam függvényében történik meg, vagyis hogyha megnézünk egy adott élőlénynek a mitokondriális DNS-ében lévő metiláció szintet, akkor abból nagyon könnyen ki tudjuk következtetni, hogy mennyi idős az adott élőlény. Ugye ennek például a bűnügyben van, a bűnügyi vizsgálatokban van nagy jelentősége, ha találnak egy hajszálat, egy vércseppet, egy új lenyomatot, abból DNS-t lehet kivonni, annak a mitokondriás DNS tartalmát is el lehet szeparálni, és ott meg lehet határozni ezt a metilációs szintet, és ez a metilációs szint korrelálni fog az adott egyén élettartalmával. Tehát ez egy nagyon izgalmasnak tűnt történet ezekben az években, és ez azért volt különlegesen fontos, mert korábban nem volt ismert az, hogy a mitokondriás DNS is képes ilyen metilációs módosulásra. Ezt korábban csak a sejtmagban található genom, a DNS állománynak a változását írták ezügyben le.
Mielőtt...
Tehát ez egy ilyen szempontból egy jelentős áttörésnek ígérkezett.
Mielőtt elkezdték volna kutatni ezt, amiről most beszél, mi volt az önök prekoncepciója, mármint Sturm Ádámnak és önnek? Tehát mit szerettek volna megtalálni, vagy mit szerettek volna megtudni?
Ugye mi alapvetően olyan faktorokat kerestünk, amelyek jelentősen befolyásolják egyedöregedési rátáját, azt a sebességet, ahogy mi öregszünk. Tehát ezeket a faktorokat szerettük volna összegyűjteni, és már az előző években kimutattuk azt, hogy a normális sejtmagban található DNS állomány bizonyos szakaszai preferáltan adenin metilálódnak, tehát egy metilációs kémiai módosulás történik, és ez a módosulás, mint egy belső biológiai óra ketyegése, arányosan történik meg az egyednek a élettartalmával. Azt azonban korábban már sokan kimutatták, és ez óriási nagy port vesz el a öregedés kutatás területén, hogy a sejtjeinkben található kis mitokondriumok, ezek az energiatermelő kis sejtszervecskék, kis zsákocskák, amikben a biológiai működéshez szükséges energia, kémiai energia termelődik, ezekben is van DNS molekula, és ez a DNS minősége az jelentős mértékben meghatározza egy élőlény génnek a élettartalmát. Tehát a mitokondriás DNS-ben is történnek mutációk, és bizonyos mitokondriás, ennek megfelelően bizonyos mitokondriás fehérjék nem jól működnek, akkor bizony az élőlény vagy gyorsabban megöregszik, vagy éppen sokkal lassabban öregszik, és ennek megfelelően sokkal tovább fog élni. És hát a prekoncepció ez volt, hogyha a sejtmagban található DNS molekula tud metilálódni, és ez jelentős mértékben befolyásolja az élettartamot, akkor megnéztük azt, hogy van-e a mitokondriás DNS-ben is ilyen metilációs változás, és ez a metilációs változás ugyancsak hat-e a öregedés folyamatnak a sebességére, és ezen keresztül az élőlény élettartamára. És hát amit találtunk ebben, és leírtuk ebben a kéziratban, hogy jelentős hatása van a mitokondrium mitokondriás DNS metilációs változásának az élettartam befolyásolásában.
Lehet, hogy az öregedés a mitokondriumoktól függ teljes egészében?
Tehát, hogy ez logikus, elnézést... De úgy jelentős hozzájárulást tesznek az öregedéshez. Ugye ezek a mitokondriumok azért tartalmaznak DNS molekulát, mert ezek valaha egy önállóan élő sejtből, egy baktérium sejtből származnak evolúciósan. Két ősi baktérium sejt egyesüléséből jött létre az első komplex élőlény, majd szakszóval úgy hívjuk, hogy eukarióta, sejtmaggal rendelkező élőlény, és az a baktérium sejt, amit bekebeleztek, ez a mitokondrium ős, ebből evolválódott aztán később ki ez a kis energiatermelő sejtszervecske. Ennek nagyon nagy jelentősége van ahhoz, hogy a sejt kvalitása, minősége az milyen egy adott élettartamban. Ha nem megfelelő mennyiségű energiát tud termelni, akkor értelemszerűen sokkal öregebbé válik az adott sejt, és ezen keresztül az adott szövet, vagy éppen az egyed. Tehát ez egy nagyon jelentős hozzájárulása az öregedési folyamathoz. De hangsúlyoznom kell, ugyanilyen fontos szerepe van a sejtmagban található DNS állománynak is.
Ez azt jelenti, vagy azt jelenti-e, hogy ha szeretnénk lassítani az öregedésünket, akkor a mitokondriumainkat kell valahogyan felturbózni, amit hogyan lehet felturbózni a sejtben lévő mitokondriumokat?
Felturbózni nem, de tehát jó helyen keresjük a megoldást. A mitokondrium, részben a mitokondrium és részben a sejtmagban található DNS molekula metilációs változását kell befolyásolni. Ugye ez a metilációs változás nem egy random véletlenszerű esemény, hanem fehérjék enzimek segítségével egy végbe. Vannak olyan specifikus fehérjék, amelyek ezt a metil csoportot rápakolják a DNS molekulára, és egy másik családja a fehérjéknek leveszi a DNS-ről ezt a metil csoportot. Ez a két fehérje család együttes játéka alakítja ki ezt a nagyon specifikus élettartamfüggő metilációs változást a mitokondriális és a sejtmagban található DNS molekulában. Tehát, hogyha mi szeretnénk alapvető változásokat előidézni, értelemszerűen lassítani szeretnénk az öregedési folyamatot, akkor egy jó megközelítés nyújthat az, hogy ezeket a fehérjéket valami módon vagy hiperaktiváljuk, tehát a működésüket túlpörgetjük, például azoknak a fehérjéknek, amelyik leveszik a metil csoportot a DNS molekuláról, vagy éppen bizonyos fehérjéket gátolni fogunk hatóanyagok segítségével, például azokat az enzimeket, amelyek rátennék ezt a metil csoportot a DNS molekulára, és mindentől kezdve jelentős mértékben tudnánk farmakológiai eszközökkel, gyógyszerhatóanyagokkal az emberi öregedési folyamatot hát egy kicsit gátolni, és ezen keresztül az egészséges élettartamot megnövelni. Ugye ennek pontosan ez a jelentőség ezen a kutatási iránynak, hogy már nem egyedi betegségeket szeretnénk gyógyítani, öregkori betegségeket, mint például a rák különböző típusait, a neodegeneratív elváltozásokat, a szöveti atrófiát, fibrózist, immundeficienciát, diabétest is sorolhatnám, hiszen ez láthatóan most már egy elég, hogy mondjam, korlátokba ütköző tevékenység, hanem betegséget szeretnénk megelőzni, és ezt egyetlen módon lehet ma éppen megtenni, az öregedési folyamat blokkolásával, az öregedési folyamat rápájának csökkentésével, aminek segítségével egyszerre szimultán lehet az összes öregkori betegséget késleltetni, és ennek következtében az egészséges élettartamot megnövelni. Tehát ez ma egy viszonylag kitüntetett kutatás iránya a farmakológiai iparban.
És azok az élőlények, amelyekről ön is már többször mondta, hogy örök életűek, nem tudom, csalánozók, fonalféreg, nemi sejtek, stb. Azokban nincsenek is mitokondriumok?
De ugyanúgy vannak benne mitokondriumok. Amit nem mondtam el, és egy kicsit ez átnyalja ezt a képet, hogy ezek a metilációs változások nem teljesen random össze-vissza történnek a genomunkban, hanem nagyon meghatározó specifikus helyeken. Ezek a specifikus helyek olyan, hát úgymond parazita DNS molekulák, amelyek azzal a képességgel rendelkeznek, DNS szakaszok, amelyek azzal a képességgel rendelkeznek, hogy ki tudnak hurkolódni az eredeti kromoszomális helyükről, és át tudnak helyeződni egy másik kromoszomális helyre.
Ezek az ugráló DNS-ek, ugye?
Ugráló gének, vagy transzpozomok, vagy mobilis genetikai elemek, és hát a mai tudásunk szerint ezek a virális fertőzésekből beszerzett, evolúció során a virális fertőzésekből beszerzett mobilis genetikai elemek, ugráló gének azok, amelyek elsősorban felelősek az öregedési folyamatért. Amit mi találtunk, hogy ez a metilációs változás, ez teszi lehetővé, ez aktiválja ezeket a kezdetben, fiatal sejtben található ugráló géneket, akik nyugvó állapotban vannak, ezek aktiválják, ezek triggerelik ezt a ugrálást, és hát, hogy szétugrálják a genomot, különböző funkcionális DNS szakaszokba ékelődnek be, ott ilyen elrontják az ott lévő DNS szakaszok működését, szabályozó szakaszok, vagy éppen kódoló DNS szakaszoknak a működését, és ettől a sejt működése hanyatlani fog, és kialakul egy kvázi, egy sejt pusztulásban végződő egy degeneratív elváltozás. Tehát, hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdéséhez, sejtmagban található DNS-ben ez a metilációs változás kifejezetten ilyen ugráló gének területén megy végbe, és hogyha valamiféle megoldással tudjuk ezeket a metilációs változásokat gátolni, vagy éppen fokozni, akkor ezek az ugráló gének vagy lassabban fognak ugrálni, vagy hiperaktiválódnak, és még gyorsabban. Ezen keresztül tudjuk befolyásolni a öregedési folyamatunk sebességét. A mitokondriumokban lévő DNS állományban, ugye ott nincsenek ilyen ugráló gének, nem tudjuk pontosan, hogy mi a jelentőség ennek a metilációs változásnak, csak azt látjuk, hogy ott is életkor függő módon történik. Meg. Minden idősebbek vagyunk, annál magasabb egy adott mitokondriás DNS szakasznak a metiláció szintje, és hogyha ezt a szintet valahogy gátoljuk, csökkentjük ennek a szintjét, akkor lassabban fog megöregedni a sejt, jól hatékonyabb lesz, hosszabb ideig működnek ezek a mitokondriumok, és értelemszerűen egészében meg fog nőni az adott élőlénynek az egészséges élettartalma.
Felfedeztünk valamit, amit mitokondriális epigenetikai órának nevezhetnénk, magyarázza Sturm Ádám ebben a leírásban. Ez az óra különböző sebességgel ketyeg az organizmus élettartamától függően, képet adva arról, hogyan szabályozódik az öregedés sejtes szinten. Lenyűgöző látni, hogyan kapcsolódik ez a transzpozonokkal és a genom stabilitásával kapcsolatos korábbi munkáinkhoz. Vagyis, és ezt már én kérdezem, amit felfedeztek, megmutatja, hogy mennyi időnk van még hátra?
Ebben ez is benne van, elég látványosan rendelsül. Tehát az igazi üzenet, amiről még nem beszéltem, hogy ez a mitokondriás DNS-ben történő metilációs változás, epigenetikai változás, ez mint egy belső biológiai óra, ahogy ketyeg, úgy tudja az élőlény, hogy ő az életstádiumának melyik szakaszában jár, hány éves tulajdonképpen mondjuk egy emberi test. Tehát ez egy ilyen belső biológiai óraként ott ketyeg. És amit felfedeztünk az, hogy ez lineárisan halad, ember esetében mondjuk 60 évig, egy kis fonálféreg esetében 2 hétig, egy muslince esetében 1 hónapig, kutya esetében mondjuk 10 évig, és ott nagyon jól korrelál az adott élőlének az élettartalmával. Viszont egy előreadott életkorban, ember esetében kb. 60 év környékén hirtelen van egy változás, egy törés, ahol ez a metilációs kenkegés valamiért felrobban és visszazuhan a metiláció szintje az adott DNS szakasznak, tehát a mitokondriás DNS szakasznak, és mi azt gondoljuk, hogy ez az a pont, amikor elindul a szervezet látványos hanyatlása, ezek az energiatermelő kis hólyagocskák, ezek a mitokondriumok már nem tudnak kellő hatékonysággal biokémiai energiát termelni, és ez elindul, és ez jelentős mértékben hozzájárul az ott a sejtek, az érintett sejteknek a gyors megöregedéséhez, amit szakszóval szeneszcenciának neveznek, majd végül a elpusztulásához. És hogyha ahol sok sejtpusztulás megy végbe, az a szövet vagy szerv, az is hanyatlik a működése, csak ennek megfelelően kialakul egy öregkori degeneratív betegség, tömeges sejtpusztulással együtt járó betegség. Tehát az igazi üzenet az, hogy valahol ebben az epigenetikai órában, amit mi felfedeztünk, van egy telítési pont, egy ilyen maximum érték, amit el lehet érni, és onnantól kezdve, amikor visszazuhan ez a szint, akkor onnantól kezdve az élőlény mitokondriumai már jóval kevésbé tudnak hatékonyan működni. Tulajdonképpen elindul a szervezet a látványos hanyatlás útján, és onnantól kezdve néhány éven belül bekövetkezik a, mondjuk ember esetében néhány éven belül bekövetkezik a halál. A kérdésére konkrétan válaszolva, kifejlesztettünk egy viszonylag egyszerű diagnosztikai módszert, amivel a mitokondriás DNS-nek a metiláció szintjét könnyen meg lehet vizsgálni, és ennek segítségével mi meg tudjuk mondani azt, hogy egy adott élőlény az hány éves, hol tart az életpályáján, tehát ember esetében egy elkövető például egy otthagyott hajszál alapján hány éves, 56-57 éves, és amit még lehet ebből megállapítani, hogy egy referencia görbét használva, hogy a referencia görbén egészséges, különböző életkorú embereknek a adenin metiláció szintje van ábrázolva az életkor függvényében, egy ismeretlen, tehát egy vizsgált egyénnek a adenin metiláció szintje, tehát metiláció szintje a mitokondriás DNS-ben prediktív értékű lesz, hogy mennyi ideig fog még élni, és hogyha ez a szint jelentősen eltér ettől a referencia görbétől, és ez negatív irányban jelentősen eltér, akkor pedig tálni lehet egy degeneratív folyamat, például egy neodegeneratív elváltozást a testben, amit viszonylag könnyen és hatékonyan lehet képalkotó eljárásokkal már detektálni utána.
Tavaly ilyenkor is beszélgettem önnel, a Harvard Egyetem kutatói úgy vélték, hogy megtalálhatták az öregedés ellenszerét. 6 különböző általuk előállított koktél, azaz kémiai vegyület lehet a hosszú, de legalábbis jóval hosszabb élet titka állították. Mi történt ezzel azóta? Bebizonyosodott, hogy tévedtek?
Igen, tehát azért amikor van egy új eredmény, egy új génnek a felfedezése és egy magas presztízsű újságban való publikáció, akkor nagyon hamar szeretnek, nem is elsősorban a kutatók, hanem inkább az újságírók nagy állításokat tenni. Azért azt szerintem maguk a kutatók sem mondták, hogy az öregedés ellenszerét találták meg, csupán találtak olyan hatóanyagokat, vagy kombinációt, ezek kombinációt, amelyek képesek kicsit gátolni, lassítani az öregedési folyamatnak a sebességét. Az igazi nagy állítás ebben a harvardi vizsgálatban az volt, hogy nem csak, hogy lassítani lehet az öregedési folyamat sebességét, hanem akár vissza is lehet fordítani, kvázi újra meg lehet fiatalítani az élőlényt. Azért ezek a vizsgálatok ma még nem egyértelműen igazolhatók más rendszerekben. Ugye ezt egérben végezték, és azért drozofila, tehát muslinca, fonálféreg, illetve humán vizsgálatok még ezeket az eredményeket nem támasztották alá. De ami azért, hogy mondjam, ilyen örömre ad okot, vagy bizakodásra ad okot, az az, hogy ugyancsak olyan epigenetikai mechanizmokat fedeztek fel ezen tanulmányokban, amelyek közelebb vihetnek minket oda, hogy végül aztán néhány éven belül megértsük ténylegesen a öregedési folyamat mechanizmusát, azt a genetikai hátteret, amely ténylegesen az öregedési folyamat kialakulásáért felelős, és hogyha ezt megismerjük, akkor onnan már nem lesz nagy nehézség farmakológiai eszközökkel ezt a mechanizmust gátolni. Lassítani a folyamatot, hogy akár egyszer majd teatikusan véglegesen megállítani.
A kutatók élettartam határvonalnak, mármint önök nevezték el azt a pontot, ahol egy epigenetikai jelzés a mitokondriális DNS-ben eléri a csúcspontját, mielőtt hanyatlani kezdene, jelezve az öregedés azon pontját, amikor a gyors egészségromlás elindul. Eddig az idézet. A kérdésem az, hogy ebből az is következik, hogy az öregedés az emberi szervezetben egyszerre és nagyon gyorsan következik be?
Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom így konkrétan megválaszolni. Gyanítom, hogy nem. De ez a, plató, ez a maximális érték, ami után egy hanyatlás jön létre, elindul a mitokondriumoknak a látványos szétesése, funkcionális hanyatlása. Én azt gondolom, hogy azért nem egy ilyen egy pontban elinduló összeomlás, egy kollapszus jellemző az öregedési folyamatot, hanem sokkal inkább egy exponenciális tengely mentén, egy egyre erősödő tengely mentén történő funkcionális hanyatlás. Ez bizonyítaná azt is, hogy az emberi mortalitási ráta, az a függvény, ami szerint meghalunk, az egy exponenciális, egyre erősödő görbét mutat. Tehát, hogy ezt lefordítsam érthető szavakra, sokkal intenzívebben növekszünk 80 és 70 év között, mint mondjuk 70 és 60 év között, és még inkább, mint 60 és 50 között. Tehát ez nem egy lineáris, folyamatosan ketyegő változás, hanem egy sajnos egy egyre erősödő, feltörgő, egyre intenzívebbé váló változás, és hát ezt látjuk például ember esetében is, sokkal inkább ki vagyunk téve betegségnek, minden idősebbek vagyunk. Ez nem arányos, hanem hatványozottan nagyobb esélyünk van arra, hogy egy végzetes öregkori betegséget beszerezzünk. Tehát ez a plató, amit ön említ, ez valószínűleg más biológiai értelmet jelenthet. Mi azt gondoljuk, hogy ez a 60 év, ami ember esetében látunk, ez után történnek meg ezek a kis energiatermelő sejtszerveknek, a mitokondriumoknak a funkcionális hanyatlása jellemzően, de ez is hozzájárul, tehát nem önmagában ez vezérli az öregedést, ez is egy hozzájáruló faktor ahhoz a nagy egységhez, amit ugye minden más a sejtmagban található DNS molekula változása is okoznak, és ezek eredőjeként egymásra szuperponálva, egymásra terődve hozzák létre ezt az exponenciális hanyatlást, amit hát egyébként az emberi öregedés során lehet látni.
És végül, ha egy 10-es skálán kellene értékelni az öregedéssel kapcsolatos jelenlegi tudásunkat, az emberiség tudását, milyen értéket kapunk?
Hát ez most egy kicsit provokatív kérdés.
Milyen kérdés?
És az ember nem szeret nagyot állítani, de én azt gondolom, hogy most már ott vagyunk a határvonalon, hogy megértettük, hogy mitől öregszünk. Ezt még a teljes tudományos közösség sem igazán érti, de a frontvonal álló kutatók szerintem már látják az öregedésnek a motorját, ami azt jelenti, hogy akár 11-es számot is mondhatok egy 10-es skálán. Tehát, hogy extrém magas értéket, magasabbat, mint amit maximálisan tudna elképzelni. Én látom már az alagút végén a fényt, mi azt gondoljuk, hogy ez a biológiai mechanizmus, ez létezik, ez van. Ennek nagyon bonyolult a genetikai háttere, pont azért, mert nem egy gén határozza meg, hanem a humán genom több mint fele, a DNS állományunknak több mint a fele ilyen ugrálógén eredetű szekvencia, de most már látjuk ennek a működését, kezdjük megérteni a mechanizmusát, és ennek tükrében azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan, hát és ez a gyors azért egy idézőjelbe téve, ugye itt gyógyszeriparról van szó, 5-10 éven belül eljuthatunk olyan farmakológiai eszközök kifejlesztéséhez, amelyek drámai mértékben, még egyszer mondom, drámai mértékben képesek megnövelni az emberi egészséges élettartalmat. Tehát nem arról van szó, hogy csak szintén tovább fogunk élni, és a betegségeinkkel ott fogunk viaskodni, hanem a öregedés gátlásával az egészséges élettartalmunk is jelentős mértékben meg fog nőni. Ha azt mondom, hogy legalább 10%-kal, tehát egy 10 évet lehet növelni az emberi egészséges élettartalmat, akkor nem mondok nagy elképzelhetetlen dolgot, de azért mi, akik ott elő vagyunk ezen a folyamaton, vizsgálati folyamatsoron, mi azt gondoljuk, hogy ennél is bőven sokkal jelentősebb és sokkal szignifikánsabb egészséges élettartam növekedés is benne lehet ezekben a innovációkban.
Köszönöm szépen az interjút, Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője volt az Utópiában, viszont hallásra.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét, viszontlátásra.
Utópia. Sikeresen tesztelték a Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei a SUSIT Svédországban. Itt van velünk Barna Dániel, a Részecske és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztály tudományos főmunkatársa, természetesen a Wigner Fizikai Kutatóközponttól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánom!
A címet én nem tudom lefordítani, de önök lefordították, ami így szól, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai sikeres tesztet hajtottak végre az első túlnyomó részben magyar cégek bevonásával készült szupravezető részecskegyorsító mágnes prototípussal. Az eredmény új lehetőségeket nyit meg a sugárterápiás rákkezelés terén is, egyben fontos lépés a CERN FCC projektjében. Miért SUSI?
Ez egy jó kérdés. Ugye mindent el kell adni, tehát érdemes minden projektre valami jól hangzó, tömör, valamihez köthető becenevet akasztani. Egyébként ez onnan jött, mielőtt elmagyaráznám, hogy miért is az, hogy amikor az első pályázatot beadtuk, hogy tesztelhessük még csak a koncepciót, egy ilyen előzetes kis tesztet csináljunk a tesztben, ott meg kellett adni egy rövidítést is a projektünknek, és akkor gondolkoztam majd, hogy mit adjunk, hát ugye az ember betűszavakat próbál kreálni. Ez a berendezés egy szupravezető árnyékoló páncélt használna, majd gondolom rátérünk arra is, hogy miért és hogyan. És ez angolul egy superconducting shield, SUSI, és amikor ezt összeraktam a kettőt, akkor ugrott be, hogy ez mennyire jópofa jelentése is van, persze közel nincsen ahhoz, amit mi csinálunk, de ugye ezt gyorsan beírtam, és azzal jött vissza a értékelés, hogy természetesen elfogadták a pályázatunkat, hogy menjünk tesztelni, és gratulálnak a névhez, mert ez eddig a pályázatok között a legfrappánsabb és legtetszetősebb. Úgyhogy innen ez rá is ragadt, és akkor innentől kezdve próbáljuk következetesen használni mindenhol.
Elkezdted, csak azt mondta, hogy erre később tér rá, hogy ez teljesen más elven működik, mint az előző ilyen előző eszközök. Ez a szupravezető, ha jól tudom, ez ugye mínusz 270 fok körüli hőmérsékletet igényel.
Igen.
És ez milyen pluszt ad ahhoz, amit önök végeznek? Tehát miért kell lehűteni ezt a rendszert ilyen hidegre?
A plusz, amit mi hozzáteszünk, az nem a szupravezetésben van, hanem egy további csavar lesz a dologban. A szupravezető mágneseket használnak most is, ugye az LHC a jelenleg futó legnagyobb részecskegyorsító is szupravezető mágneseket használ. Ezek le vannak hűtve folyékony héliummal. Mégpedig azért, mert van egy kritikus hőmérséklete ezeknek a bizonyos szupravezető anyagoknak, amik alatt lép csak fel a szupravezetés, és ekkor ellenállás nélkül tudunk bennük áramot keringetni. Tehát nem kell se energiát betáplálnunk igazából ahhoz, hogy fenntartsuk a mágneses teret, és jóval nagyobb energia áramsűrűségeket elő tudunk állítani a mágnesen belül, a tekercselésben, mint hogyha normál vezető mondjuk résztekercselést használnak. Azzal meg se lehetne valósítani azt az áramsűrűséget, azokat az áramokat nem lehetne keringetni a mágnesben, amivel ezt a 8 teslát jelenleg ugye az LHC-ban elő lehetne állítani. Úgyhogy ezért van erre szükség, hogy egy nagyon nagy terű mágnes létrehozhassunk. Ehhez kell a folyékony héliummal való hűtés. Aha. Amiben mi tovább lépünk, mi beletettünk még egy szupravezetőt, hát ez egy nagyon speciális mágnes, amire mi ezt a koncepciót kidolgoztuk. Ugye egy ilyen nagy energiás gyorsítóban, mint például az LHC is, meg ez a bizonyos FCC, ez a Future Circular Collider, amihez az ötlet ki lett dolgozva. Ez úgy működik, hogy először feltöltik a gyorsítógyűrűt egy belövési energián, utána felgyorsítják a nyalábot, utána jön az ütközési szakasz, és utána pedig, amikor már az intenzitása csökken a nyalábuknak, akkor ki kell őket csatolni valahova, egy úgynevezett nyalábtemetőbe. Akkor is ki kell lőni a nyalábot, hogyha bárhonnan egy vészjelzés érkezik, hogy valami elszállt a gyorsítóban. Mert akkor ez az irgalmatlan energia, ami egy-egy nyalábban tárolva van, ez kiválthatja magát a gyorsítógyűrűből. Tehát tönkre teheti saját magát. És ilyenkor villámgyorsan ki kell csatolni a nyalábot, és ez a mágnes arra szolgál, hogy ez az egyik eleme ennek a rendszernek, amivel ki lehet gyorsan csatolni, és egy nagy direktelre épített tömbbe, egy nyalábtemetőbe bele lőjük. És mi ezt úgy csináljuk meg, hogy van egy szupravezető mágnes, ami létrehozza ezt a nagy teret, és Ezen a mágnesen belül pedig belerakunk egy olyan szupravezető páncélt, amit kiszorítja magából a mágneses teret, viszont nagyon viszonylag vékony falvastagsággal, tehát egymáshoz nagyon közel van két olyan tartomány a mágnesen belül, amely egyikben nagy tér van, a másikban pedig nulla tér van, mert ez a szupravezető páncél, ez kiszorítja magából a teret. És a nyalábot a kettő tartomány között lehet egy odébb levő mágnessel gyorsan váltogatni, egy picit meglökjük, és akkor mire a mi mágnesünk közelére nyaláb már odébb kerül és beleér a nagyterű tartományba, és ez a nagytér pedig kicsatolja és kihajlítja, kihúzza a gyűrűből gyakorlatilag a nyalábot. És innen jött ugye akkor ez az a bizonyos szupravezető páncél, árnyékoló páncél, vagy superconducting shield, sushi, ami aztán a nevét is adta az egésznek.
Miért Svédországban? Mert hogy nem Svédországban van ez a CERN, ahol ilyen kutatásokat folytatnak, azt önök is írják egyébként, hogy a CERN FCC projektjében nagyon fontos lépés ez.
Igen, igen, ez a CERN-es projektből indult az egész ötlet, és aztán ehhez az kell, hogyha egy ilyen mágnest megszervezünk, megépítünk, hogy ki lehessen próbálni, és ez a kipróbáláshoz kell egy olyan dedikált infrastruktúra, egy olyan hatalmas rendszer, ami egyet le tudja hűteni a mágnesünket 4 Kelvinre, másrészt meg tudja hajtani a mágnest, megvan hozzá az a védelmi rendszer, ami a mágnest megvédi, hogyha az éppen le akarná magát olvasztani. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy ez biztonságosan tesztelhető legyen, és ilyen nem sok helyen van. A CERN-ben is van egy ilyen tesztállomás, nyilvánvalóan, hiszen ők az egyik legnagyobb ezzel foglalkozó intézet. De éppen most oda nem fértünk be, nem úgy jött ki a tervezés.
Ja, világos, tehát akkor ott is elvégezhetnék, vagy elvégezhetnék.
Ott is végezhetjük is, és szeptemberben majd lesz is ott egy tesztünk, vagy ősszel, talán a szeptember az korai, és most éppen úgy jött ki, hogy a svédeknél kaptunk erre helyet. Van erre egyébként egy ilyen európai szintű, egy Eurolabs nevű kezdeményezés, amiben jó ötletekkel lehet pályázni nagy kutatási infrastruktúrákban való mérésre. És akkor ez az EU állja, tehát nem az Uppsalai Egyetemnek kellett kifizetnie a mi tesztünket, se nekünk, hanem mi megpályázzuk, az EU támogatja, és mi kimehetünk oda mérni, és akkor ők szolgáltatják a berendezést, a technikusokat, a fizikusokat, mi pedig visszük az ötletet és a projektet.
Anyagilag ez mekkora tétel?
Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi a magának a prototípusnak a árát, azt megtudom. Ennek a üzemeltetését azt nem bevallom, nem értem.
De mennyibe kerül a prototípus akkor?
Arra 250 ezer frankot félretével, és ebben benne volt minden anyag, minden fejlesztés, és ennek nem használtuk el csak a felét körülbelül, a másik fele az még a további dolgokra van félretéve.
Azt írják a tájékoztatóban, amiről egyébként az előbb is tett megjegyzést, hogy a berendezés célja a részecske nyaláb biztonságos kivezetése a gyorsító gyűrűből, de miért kell a részecske nyalábot kivezetni a gyorsító gyűrűből, vagy hova kell vezetni ezt?
Ezt mondtam is korábban, hogy ugye egy gyorsító gyűrűben, amikor feltöltik a gyűrűt a nyalából, és elkezdik ütköztetni, akkor az ütközések miatt is, meg mindenféle más veszteségek miatt is csökken a nyaláb intenzitása. Egy idő után már nem érdemes ugyanazt az eredetileg feltöltött nyalábot ütköztetni, a két szembefutó nyalábot, elnézést, azt nem mondtam, két nyaláb szembefut ebben a gyűrűben, ütköznek. És az LHC-ban ez néhány, 6-8-10 óráig szokták ütköztetni a nyalábokat, és utána lecsökken az intenzitásuk, nem érdemes már, kilövik, tehát kiürítik a gyűrűt, és egy új feltöltéssel kezdik az új ciklust. Lehet olyan is, hogy valamelyik mágnes, vagy valamelyik rendszer meghibásodik, vagy rosszul viselkedik, és elszállhat az egész. A nyalábok nem tartanák ott pályán az a sok szupravezető mágnes, kivágná magát a gyűrűből, és tönkretenni az egész berendezést. Ez a másik eset, amikor ki kell a nyalábot biztonságosan vezetni.
Aha, tehát akkor kivezetik a nyalábot, voltak éppen az a vége a kísérletnek, és akkor igen, lehet egy újat kezdeni utána.
A ciklusnak igen. Igen.
Ennek a projektnek a célja egy kisméretű kompakt szupravezető részecske gyorsító megtervezése proton vagy szénion nyalából történő sugárterápiás alkalmazásra. Nagyjából értem, csak a lényeget valószínű nem. Segít megérteni?
Ennek a projektnek az már egy másik projekt egyébként, tehát itt megkeverjük a két dolgot. Ugye az egész ötlet, ez a CERN FCC, a jövő gyorsító gyűrűje projekthez lett kitalálva, és időközben indult el egy szintén EU-s, egy EU-s projekt, amelyiknek a célja ez a kicsi kompakt szupravezető orvosi sugárterápiás berendezésnek a megtervezése.
Tehát ez egy mellékterméke az önök kutatása?
Ez egy másik projekt, és itt is elsüthető valószínűleg, és bele is lett véve ebbe a projektbe, hogy tanulmányozni fogjuk ennek az alkalmazhatóságát arra a célra. Ott ugyanez a célja egyébként ennek a mágnesnek, hogy kivezessük a nyalábot a gyűrűből, de ott nem a kísérletezésnek a vége a kivezetés, hanem ugye a páciens besugárzása, és azért csatolják ki a gyűrűből, hogy ugye a tumort ezzel be lehessen sugározni. És valószínűleg itt is alkalmazható lenne, és ennek a projektnek pedig az a célja, hogy a protonterápia, ugye a közismert dolgok az a röntgenterápia, tehát fotonokkal sugároznak be egy daganatot, és ezeknek az a hátránya, egyrészt előnye, hogy nagyon elterjedt és viszonylag olcsó mára, jól ismerjük, viszont a röntgennyalábok azok a átadásuk mentén végig roncsolják a szervezetet. Ezzel szemben a töltött részecskenyalábuknak van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag keveset roncsolnak a behaladásuk során, és mielőtt megállnának, vagy ahol megállnak, akkor ott adnak le nagyon jelentős mennyiségű energiát, és utána megállnak, és mögötte már nem roncsolnak. Tehát se előtte, se mögötte, mögötte egyáltalán nem, előtte pedig jóval kevesebbet roncsolnak, mint a röntgensugarak. És így mélységében sokkal inkább lehet precízen adagolni ezt a sugárzást. És vannak is ilyen berendezések, protonra kulcsakész rendszerek vehetők. Ennek a projektnek a cél, hogy a szénion nyalábbal, vagy egyéb más ion nyalábbal történő sugárzásnak a besugárzásnak a berendezéseit megtervezze előállítsa. Ennek még nagyobb lenne a kontrasztja, tehát még kevesebb roncsolást hajtana végre az egészséges szervezetben, a szövetekben, és nagyobb eséllyel tenni tényleg tönkre a rákos sejteket. Ehhez viszont már olyan nagy méretű gépek kellenek, tehát a közelünkben legközelebb Bécs új helyen van a Medeosztron nevű berendezés, ami egy 30 méter átmérőjű gyorsító gyűrű. Tehát ez nem egy olyan, amit könnyen lehetne telepíteni egy kórházba, ez egy külön projekt, hogy egy ilyet építsenek. És a szupravezető mágnes technológiával szeretnénk mi most ezt levinni egy olyan nagyjából 8 méteres mérettartományba.
Tehát, hogy...
És ebben a projektben lenne egy, most szintén az egyik alkalmazható alkatrész.
Világos, tehát, hogy akkor a kórházakban az önök által fejlesztett szupravezetős technika az voltak éppen alkalmazható.
Azért még most egy kicsit szépítettem. Ugye a költsége egy ilyen kezelőközpontnak az olyan nagy, hogy nem hiszem, hogy kórházak vagy több kórház, és ezt így megvenni és alkalmazná, tehát ez még mindig egy önálló projekt lenne, de lényegesen kisebb lábnyommal, ugye, mint egy 30 méteres gyűrű. Tehát az üzemelési költsége alacsonyabb lenne, az építési költsége jóval jobb paraméterei lennének. Tehát ez lehetővé tenné a szénionnyalábos besugárzást forgónyaláb esetén is, tehát az is a projekt egyik célja, hogy ezt a nyalábot is körbe lehessen forgatni a páciens körül.
Erről a kutatásról a következőt írják ebben a tájékoztatóban. A prototípust Barna Dániel, a csoport vezetője, ön és Brunner Kristóf, a csoport tagja, az Uppsalai Egyetem Freja laboratóriumában tesztelte helyi és CERN-es kutatók közreműködésével. A prototípus mágnes a más esetekben akár több napig vagy hetekig tartó úgynevezett tréningelés helyett már az első próbálkozásra elérte a névleges maximális áramerősséget, és a teszt periódus teljes ideje alatt működőképes maradt. A sikeres tesztek komoly nemzetközi szakmai érdeklődést váltottak ki. Mi volt a legkritikusabb dolog az első próbálkozásban, egyáltalán az egész kutatásban? Mi az, amitől tartottak, amitől féltek?
Volt a mágnes gyártása során volt egy-két kisebb hiba, amit elkövettünk. Ez egész addig, amíg nem próbálja ki az ember, nem viszi ki egy ilyen hatalmas berendezésbe, nem hűti le és nem tetteli, nem nagyon nézhető meg, hogy baj vagy nem baj. Ettől féltünk igazából, hogy az egyik csatlakozás a mágnesen belül követtünk el egy hibát, azt legjobb tudásunk szerint próbáltuk orvosolni, és nem volt gond. Ez, mint kiderült, ez jól működött. A másik, ami igazából a nagy durranás volt, az most az, hogy amit mondott is az előző mondatban, hogy nem kellett tréningelni a mágnes. A tréningelés egy szupravezető mágnesnél az a folyamat, amikor először megpróbálják áram alá helyezni, akkor nem éri el azt a négyleges mágneses teret vagy áramot, amit tervezték, hanem előtte egyszer csak elszáll, ezt most nem részletezném, hogy ez micsoda, ez elszállás, de egyszer csak normál vezetővé válik valahol valamelyik pontja, és ebben a pillanatban azonnal, amilyen gyorsan lehet, le kell kapcsolni rajta az áramot, ami leolvasztatja magát, hogyha nincsen jól megtervezve. És akkor így egyre több ilyen, vagy egymást követő lépésekben egyre nagyobb ára, amit lehet eljutni, és jó esetben eléri az ember a névlegeset, amire tervezték, de ez nagyon sok tesztet is, tehát 10-20-30-40 tesztet igényelhet, és egy-egy ilyen teszt az akár egy napba is kerülhet, tehát ilyen hetekről, hónapokról lehet szó akár, mint egy ilyen mágnes sikerül névleges működési körülményei közé eljutatni. De mi esetünkben ez egy, annyi volt, hogy bekapcsoltuk, és ott voltunk kis túlzással. Voltak, tehát nem mertünk egyből elmenni a névleges áramig, de nem azért, mert ne tudtunk volna, hanem azért, mert vannak olyan közbűső lépések, amiket végig kell járni, hogy biztosan menjünk, hogy nem lesz. De nem volt egy ilyen fencs sem közben, hanem egyből elértük a névleges áramot.
Hogyan kezdődött? Tehát az egészet voltak éppen az íróasztal mellett, vagy a számítógép előtt találták ki, és utána kellett kitalálni azt, hogy hogyan lesz ebből valamifajta gyakorlati megvalósítás, vagy hogyan indul egy ilyen kutatás?
Ez még akkor indult, amikor én kint voltam a CERN-ben, 11 évet éltem kint, és dolgoztam ott kint, és az utolsó kint töltött éveim során egy új kis részecske gyors, illetve lassítónak a bizonyos alkatrészein dolgoztam, és kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akiknek viszont feladata volt, hogy az FCC, a jövő gyorsítója számára ezt a bizonyos mágnes valahogy kitalálnak.
Erről mondjon egy pár mondatot, erről a jövő gyorsítójáról, hogy ez hol készült, tehát ez is Svájcban, vagy ott a CERN-ben?
Igen, a CERN-ben, tehát ez a CERN-nek lenne egy következő.
És mennyivel tud ez fokozata? Többet a jövő gyorsítója, mint a jelenleg működő?
Ez 2x50 tera elektronvoltos fotonja lábot ütköztetne, de ez egy 8-as faktorra, 8-szorosa lenne a mostani energiának körülbelül.
És gondolom, hogy nagyobb is, hosszabb is.
Igen, 100 kilométer jelenlegi 27 helyett.
Az elég szép.
Úgyhogy ez egy elég, igen. Ugye már ha csak az alagútfúrást nézzük, akkor is egy komoly teljesítmény.
Azt írják még, hogy a berendezés fontos alkotóeleme egy szupravezető árnyékoló cső, amelyhez a speciális kompozit szupravezető lemezeket jelenleg a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karán a Fémtani Képlékeny Alakítás és Nanotechnológiai Intézet munkatársai fejlesztik, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatócsoportjával és a CERN-nel együttműködésben. Ez mit jelent? Egyrészt már kérdeztem, azt mondta, hogy nem tudja anyagilag, egy ilyen eszköz létrehozása, illetve hogy mennyit profitál belőle a Wigner, illetve a Miskolci Egyetem, ahol szintén részt vesznek ebben a kutatásban.
Most profitról, ugye nálunk a profitnak a fogalma az
más.
Teljesen más.
Tudom.
Igen. Tehát nekünk profit az, hogyha cikket írunk belőle, hogyha egy tudás, egy valami itt összegyűlik, kialakul egy kutatócsoport, úgyhogy ez nem nagyon számszerűsíthető sokszor, és a mi esetünkben sem. Most ez a tapasztalat, hírnév, kapcsolatrendszer, ami kialakult, ez önmagában a profit része. Egyébként ez a projekt ez úgy lett finanszírozva, hogy a CERN, az FCC projekt az elkülönített nekünk ennyi pénzt. Ebből mi megvehettük, ami kellett, megrendeltünk, megcsináltattunk, legyártattunk alkatrészeket, megvettünk nyersanyagokat. Mi pedig itthoni pályázatokból, itthoni fizetésből a munkaerőnket tettük bele. És ebbe szállt be a Miskolci Egyetem, nagyon gyors reagálású hadtestként. Ők pedig ehhez a bizonyos szupravezető páncélhoz kezdték el ezt az anyagot, hát nem is kifejleszteni, mert ugye onnan indult az egész, hogy tudtunk egy ilyen lemezt venni, amiből ez készült, de ez egy félbehagyott termék, ezt a Nippon Steel cég, japán cég gyártotta még néhány évtizeddel ezelőtt. És abban hagyták a gyártását, a kifejlesztő mérnök már nyugdíj, régóta nyugdíjas, Úgyhogy ez el fog tűnni, ez nem nagyon lesz beszerezhető, és a tudás is vele együtt eltűnik, és erre az egyik nagyon neves japán vezetőkutató javasolta, hogy hát próbáljunk meg erre összerántani egy csapatot, akik ezt újra kidolgozzák, megértik, olcsóbbá teszik, mert irgalmatlan drága volt. És akkor így jött a képbe a Miskolci Egyetem, amelyet egy elég halandos út végén sikerült megtalálnom. És ők erre ráálltak, és elkezdtük csinálni, és erre van most egy doktorandusz, egy kooperatív doktori programban vesz részt velünk együttműködésben, és hát most már nagyon... Az őszi tesztekben már ezt az anyagot, az egyre készült páncért kellene beletennünk a mágnesbe. A mágnes most üresen teszteltük, tehát nem volt benne ez a bizonyos sushi, és össze pedig már reméljük, hogy benne lesz.
És mikor lesz a kórházakban?
Hát ez...
Vagy valahol, ahol kezelést lehet adni a betegeknek?
Ez jó kérdés, ez egy 4 éves projekt, egyébként ez a másik projekt, ami az orvosi alkalmazást csinálja. Az egy nagyon nagy projekt, tehát ott mindenféle orvosbiológiai kutatások, besugárzás stratégiák kidolgozása is a gyorsítón túl benne vannak. Ugye 2 éven vagyunk túl. Most a cél az, hogy a következő 2 év végére, tehát 4 éves periódus végére az alapvető mágnesekből egy prototípus le tudjunk gyártani. Ezek még mindig nem olyanok, amiket egyből lehetne alkalmazni. Meg lenne az egész gyűrűnek is a referencia terve, szintén nem gyártható formában, de legalább, hogy tudjuk, hogy mit hova kell csinálni. És egy pozitív jelzés egyébként, hogy a konzorciumnak a vezető intézete az a KNAO, ez a Páviában, Európában 4 szénterápiás központ van egyébként, és ezek közül az egyik a páviai Olaszországban, ők a konzorcium vezető, és amikor ott volt tavaly nyáron az éves megbeszélésünk, akkor ott már meg is mutogatták azt a csarnokot, amit arra építenek már, hogy oda, ha ezt meg lesz tervező, bekerüljön. Ez azért nem 1-2 év, de belátható időn belül ebből nagyon remélem, hogy lesz alkalmazás is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Barna Dániel, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézetének, nagy energiás fizikai osztályának tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.